fontos dokumentum a családokban, legalábbis a miénkben volt, a dédinek a gyógyítókönyve. Mi a teendő, ha valaki lázas, ha zúzódása van, akármi, az nálunk leíratban megvolt, és emlegettük is, szájhagyomány útján is terjedt. Úgyhogy ma egy ilyen hagyományt, a népi gyógyászat hagyományát fogjuk átbeszélni. Dr. Babulka Pétert köszöntöm sok szeretettel a stúdióban.
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Nagyon-nagyon régen ismerjük egymást, ennek megfelelően tegeződni fogunk. Voltam egyszer nálad egy gyógynövénytanfolyamon, egy jó hosszú fél éves, vagy valami igen. ilyesmi volt, akkor voltunk egy halimbai gyógynövénytáborban, amit te szerveztél, igen. voltunk kirándulásokon, igen. nagyon sok mindent csináltunk gyógynövény témában, de most elsősorban népi gyógyászatról fogunk beszélgetni. De kezdjük az elején. A feleséged, Tóth Erzsébet, üvegfestőművész, sajnos végül is nem tudott eljönni erre a riportra, úgyhogy mindenek előtt emlékezzünk meg az Erzsi munkásságáról egy pár szóban. Tied a szó, Péter.
14 éves korában kezdett el az üvegfestészettel foglalkozni. Palka József és Tatár Miksának a híres műhelyében, Baross utca 59-ben egyébként ott is ismerkedtünk meg. Ő még azok közé tartozott, akik az üvegfestészetet egy 4 éves iskolai tanfolyamon keresztül végezték, és ő hát a régi mesterektől tanulhatta meg a üvegfestészet csinyát, binyát. Sok helyen dolgoztak, Országháznál, Zeneakadémián itt ott. Utána, amikor babákat vártunk, gyermeket vártunk, akkor az ólomérgezés veszély miatt egy időre abba hagyta. 2003-tól folyamatosan vannak munkái, ami miatt most nem is tud itt lenni. Rákos palotai mávtelepi templomban indul 10 üvegablaknak az elkészítése, ahol magyar boldogokat fog megfesteni, többek között Apor Vilmos, Salkaházi Sáros, Seffer József, Kaszap István is így tovább. Az utóbbi pár évben nagyon sok helyen dolgozott, a legfontosabb munkája két kollégájával közösen a Tököli úti Rózsafüzé királyné plébánya templomnak a restaurálás, ez 2011 óta folyik, de ebben is a legnagyobb munka és a legszebb talán az alkotásai között a rózsaablaknak a rekonstrukciója. De ezen kívül dolgoztak a kalocsai székesegyházban, Kőszegen és a legkülönbözőbb helyeken az országban.
Szóval ez igazoltan van távol, mert most is éppen alkotó munkával van elfoglalva. Hát akkor Péter, Erzsit bemutattuk, kimentettük, a te bemutatkozásod következik.
Kertészmérnökként végeztem Budapesten, gyógynövény termesztési szakon végeztem, de valahogy engem a termesztés az nem érdekelt annyira, engem sokkal inkább a gyógyítás érdekelt. 74-ben Marosvásár Orvosi Egyetemen megismerkedtem Rácz Gábor professzorékkal, akik 50-es évektől végeztek népjóroslási gyűjtéseket. Itt volt Magyarországon egy népjóroslási szakosztály az Orvos Történeti Társaság keretein belül. Ott ismerkedtem meg egy nagyon híres magyar természetgyógyász, a népjóroslás kutatóval, dr. Olá Andorral, akinek a neve azt hiszem sokaknak ismerősen cseng. Így kerültem el Erdélybe, ahol egy gyűjtőúton megfertőzöttem patakvízből, ittam, és egy ilyen nagyon csúnya megbetegedésből egy növénynek a terméséből, lósoska a terméséből készült főzetből nagyon gyorsan és teljesen meggyógyultam, úgyhogy innentől egyenes volt az út, hogy nekem a gyógynövényekkel és a népjóroslással kell foglalkoznom.
Megelőztél, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy miért vonzott téged ennyire a népi orvoslás, de akkor a válasz megvan. De a magyar népi orvoslás történetére visszatudunk egy kicsit tekinteni. Honnan vannak a gyökereink ebből?
Igen,
a
hát tulajdonképpen, ha a gyökereket nézzük, akkor honfoglaláskorig visszamegy. Már trepanálásokat végeztek, olyan súlyos beavatkozásokat, vérzéssel és sérüléssel járó beavatkozásokat, ami...
Gyorsan azt a trepanálás, az mit jelent ez a
hát
szó?
A koponyalékelés, ami volt a jelképes koponyalékelés, amikor csak a bőrt sértették meg, és pici csontot kivettek, és volt egy olyan, amikor főként mondjuk valakinek egy dárdával átszúrták a koponyát, vagy valami sérülésére, illetve volt egy olyan, hogy nagy volt a koponyaüri nyomás, ilyenkor a teljes koponya csontot eltávolították, de a kemény agyhártyát nem sértették meg, és akkor ezeket a műtéteket túl tudták élni. Tehát ahhoz nagyon komoly ismerteknek kellett lenni, és hogyha megnézzük azokat a rokon népeket, amelyek ma Ázsiában élnek, hasonló életmódot folytatnak, ott is olyan technikákkal találkozunk, amit valószínűleg a honfogláskortól is ugye műveltek. Ezt követően az írásosság hozta magával nyilvánvalóan a füveskönyvek megjelenését, a kolostori gyógyászatot, és ezekben nagyon sok minden elem beszűrődött a népi orvoslásba, hiszen az akkori népi tudást is összegezték. Tehát volt egy ilyen kölcsönhatás, hogy a népi tudás átkerült a tudományos orvoslás, a tudományos orvoslásból is átkerült. Jelenleg magával a magyar népi orvoslásnak a kutatásával körülbelül olyan 170-180 év óta foglalkozunk, ami a legfontosabb az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának egy orvos akadémikus tagja, Bugát Pál hívta fel a figyelmet a saját maga által alapított labba, az orvosi tárba 1838-ba, hogy az egyszerű embereknek a gyógyítással kapcsolatos tudás anyagával foglalkozni az fontos, mert ezekkel az idős emberekkel való foglalatosság az egy nagyon kedves és hasznos tevékenység. És innentől kezdve indultak meg, részben orvostörténeti folyóiratokba jelentek meg közlemények, részben néprajzi folyóiratokba, elsősorban az etnográfiába. Majd aztán 1950-es években elindult, 50-es évek vége felé elindult az orvostörténeti közlemények című folyóirata az orvostörténeti társaság keretein belül. Ennek a főszerkesztő néhai miniszterelnökünk Antal József volt, és utána beindultak az önkéntes néprajzi gyűjtő munkák az 50-es évek után, majd 80-as évektől pedig a határainkon kívül magyarok körében is beindultak.
Egy dologgal visszamennék még, mert én valahol egyszer azt hallottam, hogy most ugye a honfoglalás és a csatározós időszakra lépnék vissza, az agyi műtétek trepanálása, a trepanálása mennék vissza, hogy azért volt olyan, amikor nem mindig sikerült, és akkor kicsit habókos maradt az illető, és az agyafurtszavunk, az például innen. Van.
Nagyon döbbenetes, én 3 évvel ezelőtt Grasse-ban voltam, Provence-i múzeumban, és egy olyan koponya volt kitéve, ahol 2 trepanálás volt, és gyönyörűen le voltak kerekedve a csontszélek, tehát az azt mutatta, hogy 2 trepanálást, 4 centi átmérőjű koponya lékelés túlért.
Valamit ők is azért nagyon tudtak.
És ezt igazolták egy német vizsgátban, hogy ilyen koponya trepanálást végeznek tudományos körülmények között, ma nagy koponyaüri nyomásnál. Tehát azért a népi tudásban, tapasztalatokban hihetetlen sok értékes dolog van.
Ezt te is megtapasztaltad, ugye mondtad, 1974-ben igen. Volt az a betegséged, aminek kapcsán elindultál ezen az úton. De akkor, amikor te szembesültél azzal, hogy már pedig most lósóskával próbálnak téged meggyógyítani, mi volt az első reakciód? Hisztál benne rögtön, tudtad, hogy ez csak jó lehet?
Abszolút, mert hát én hiszen már foglalkoztam a népi orvoslással akkor.
Ja, tehát akkor nem ennek kapcsán indultál ez az úton, ez csak megerősített.
Ez csak megerősített, ez abszolút megerősített abban. De ha azt nézzük, hogy olyan helyeken, ahol az emberek például télen, mikor leesik a hó 1500 méter magasban, leesik 1 méteres hót, az emberek nem tudnak sok helyütt elmenni sehova. Tehát saját maguknak kell nagyon sok problémát megoldani, és ma is meg tudnak rengeteg mindent oldani. Tehát kell egy olyan ősi tudás, elsősorban tapasztalatokon átadott tudásnak, az írásbeliséget nem mellőző tudásanyaggal rendelkezni, amit minden családban tudnak. Erre mindig szoktam mondani tanfolyamokon a gyönyörű példát, általában a tanfolyamokon 95-98%-ban hölgyek jönnek. Miért? Azért, mert mindig minden családban az legidősebb asszonynak, a édesanyának volt a feladata, a gyerekeknek és a családban előforduló betegségnek a gyógyítása, és az állatgyógyítás az pedig a férfiakat tartozott.
Említettem, hogy a mi családunkban volt egy ilyen kiskáté, hogy mikor mi a teendő, a dédi által összeállított kiskáté. Te találkoztál ilyennel a saját családodban?
Hogyne, hát én abszolút jól emlékszem rá, hogy mondjuk nem gyógynövényes, mert kőbányán laktunk, tehát benn városban éltünk, de amikor betegek voltunk, akkor köhögtünk, akkor a mellkasunkra zsírt raktak. Tehát ilyenek, a kamillával való gőzölés az egy mindennapos dolog volt. Tehát azért voltak ilyen dolgok még városi körülmények között is, amelyek így megmaradtak egyértelműen.
De még mindig aznak az okát kutatom, hogy te gyógynövényesként mindenképpen a népi gyógyászat felé fordultál. Annak honnan vannak a gyökerei benned? Mi keltette fel benned az érdeklődést?
Hát
a növények kapcsán
igazából, nem is tudom dátum szerint pontosan, mert én az egyetemista koromban, talán ez így párhuzamosan volt, én elkezdtem, volt egy nagyon jó lehetőség arra, hogy külföldön, hát akkor kommunista időszakban nem lehetett Nyugat-Európába levelezni, vagy nem, ez nagynéném Bécsbe ért, és akkor befizetett egy ilyen levelező hálózatba pár dollárt, és ennek fejében én kaptam 200 címet, főként ugye, lányoktól, és akkor velük elkezdtem levelezni. A lányokkal leveleztem, és akkor én kértem tőlük különböző kultúrákból gyógynövény szakkönyveket, gyógynövénykönyveket, és ennek fejében én küldtem a népművészeti tárgyakat megébe. Így van könyvem Pápuigénából, Csilléből és egyebek gyógynövény használt. Tehát engem a különböző kultúrák gyógynövény használata is nagyon érdekel, mert hittem abban, hiszen hát a gyógyszereknek is a jelentős része mai napig növényi eredetű.
Na akkor most eljutottunk. Végre eljutottunk oda, hogy te hogy indultál el, milyen indítatással indultál el. Zene jön egy kicsit, pihentetjük az agyunkat. Mi legyen az első zenénk, Péter?
A Fölszállott a pávából volt tavaly Kóstelekről Vrencsán, Anita, ha jól emlékszem, Csángó kislány, egy imesi lassú magyarost énekelt. Ez azért is, mert hát ugye majd később lesz szó a filmünkről, és az, hogy Modvai Csángó között is jártam, meg volt olyan hallgatom, aki Modvai Csángó volt az Elte folklortanszékén, és egyszerűen a modvai embereknek és az ottani embereknek az a rendkívül erősítő a gyógyításban is nagyon fontos szerepet játszik, és az a kislánynak a gyönyörű tiszta arca és az egész hangulata. See you.
Tatrózba, a Tatrós vize vitt volna a Dunába. Most a szívem, árva szívem nem fájna, de kicsi csillag, ha lesik elterül, az én babám, ahol átesel kerül. Ne kerüljél, édes kicsi galambó, mert én néked rosszadót nem akarom. Kicsi csillag, jaj, verék, hogy vándorolsz, nem láttad-e juhaim ott valahol? Bízén, szellőhegy tetejébe, két fa közé levótak felküdözve. Piros földben nem jó répát kapálni, özvegy asszony lányát nem jó szeretni. Már az anyja maga is legényt szeret, szenvedhet a szegény lánya eleget. Már az anyja maga is legényt szeret, szenvedhet a szegény lánya eleget.
A zene után, most akkor elérkeztünk oda, hogy Babulka Péter kiválasztotta magának, már kertészmérnökként kiválasztottad magadnak a népi gyógyászatot, mint témát. És akkor innen hogy képezted tovább magad? Mostanára ez már egy nagyon népszerű, minél inkább a természet felé fordulnak az emberek, de te, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, ez még eléggé gyerekcipőben járt itthon. Legalábbis a kutatási anyagokat tekintve, vagy nem jól gondolom?
Nem, tehát pont ez az, hogy akkor, mikor én ott voltam, akkor volt egy nagyon-nagyon csodálatos társaság, amit említettem, ez a népi orvoslási szakosztályon belül, ahol rendkívül kiváló emberek voltak. Hoppá Mihály neve, azt hiszem sokak számára ugye ismerősen cseng, vagy Grineusz Tamás orvos, aki történettudományok kandidátusa volt, ő foglalkozott pontosan a honfoglaláskori betegségeknek a előfordulása és a gyógyításaikkal. Ott volt Olándor doktor, aki több mint 30 éven keresztül gyűjtött Békés megyébe, ott volt Gunda professzor, aki néprajztudós, és hát az egész világon ismerték a nevét, vagy Vajkai Aurél, aki orvos és néprajzkutató volt. Ahogy említettem, ugye Marosvásárhelyre jártam nagyon sokat, és ott az egyetemen nagyon komoly kutatások voltak, népiroslási tapasztalatokból kifejlesztett gyógyszerek terén is. Tehát így már akkor nagyon komoly dolog volt. Egy biztos, hogy abban az időben nem voltak olyan kiváló lehetőségek, mint ma. Mindenki, aki a népiroslással foglalkozott, az a saját pénzéből, saját szabad idejében ment gyűjteni, és dolgozta fel az adatokat és publikált. Ma már ösztöndíjakkal nagyon jó lehetőségek vannak, hogy több hónapra gyűjtőútra menjenek az emberek.
És akkor abban az időben nem számítottatok ti csodabogárnak?
Hát elég furcsa volt, ugye abban az időben, hát mind a két orvos, akit említettem, Grineusz Tamás orvos is, és Olándor orvos is, hát ugye ilyen etikai bizottság elé kerültek, és hát ugye nem finoman szóval nem dicsérték meg őket, hogy ezzel a tudományterülettel foglalkoznak, ugye főként Grineusz Tamás, aki olyan gyógyítókról is írt könyvet, aki kizárólag imádsággal gyógyított Engi Tüdő Vince Szeged mellett, tehát abban az időben azért ez még egy kicsit olyan furcsa dolog volt, és nem igazából volt benne így a kutatásban.
Pontosan most mi a titulusod?
Én leginkább azt mondom magamra, hogy gyógynövény és népi orvoslás kutató vagyok, pár van egy fitoterapeuta képzettségem is, de én ezt tartom a legegyértelműbb dolognak, hiszen hát a népiroslás ugye kutatása terén azért már könyv van mögöttem, ugye egy magyar versből van a címe a Sippadobban, akkor egy népiroslás kiállítást volt a Szentendrei Skanzenba, 2012-13-ban megvalósult egy nagyon régi álmom, egy film készítése, amiben összevethettem az 50-es évek archív felvételein lévő mozdulatokat, egy masszírozást, egy mészúrás terápiát, piócakezést, hogy a valójában ez működik-e.
Erről majd kicsit később bővebben fogunk beszélni.
Érdekesen alakult ilyen szempontból az életem, mert ugye én kertészeti egyetemet végeztem, ott kaptam kertészmérnöki diplomát, majd doktori dolgozatomat a Szemmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem, egy ilyen határtudományterület, gyógyszeranyagok doktora címet szereztem, tehát ez valahol a gyógynövények és a kémia és a gyógyításnak egy ilyen határterülete. Két évig oktattam felkérést az Eötvös Loránd Tudományegyetem folklór tanszékén, ahol népi növényismeretet tanítottam, és ugyanez volt a Miskolci Egyetemnek a kulturális és vizuális antropológiai tanszékén is, tehát így végül is a néprajzhoz is ugye kötöttem, meg a szentendrei skanzennal volt nagyon jó, és ma is tartó jó kapcsolatom, ott volt a kiállításom is. Tehát így azért így a néprajz is mindig érdekelt engem. Próbáltam a különböző tudományterületeket, mindig is az interdisziplinaritás az érdekelt engem.
Azt mondtad, hogy egy betegségből gyógyultál fel a lósoska segítségével. És, ha jól tudom, erről született a doktorid is?
Igen, ennek a növénynek a népgyógyászati alkalmazásáról, termeszthetőségéről és hatóanyagairól készítettem a disszertációmat.
Mit lehet annyit írni egy lósoskáról, hogy az elég legyen egy disszertáció?
Rengeteget. Hát először is a lósoska fajokból legalább van egy 50-60 a világban. Tehát ott először csináltam egy történeti áttekintést, hogy a világ különböző pontjai milyen lósoska fajokat használtak. Történeti áttekintés volt, hogy 3000 évre visszamenőleg mikor milyen célra használtak lósoska fajokat, milyen hatóanyagok vannak a lósoska fajokban, milyen betegségek kezelésére használják.
Azt mondtad, hogy a világ különböző pontjain felelhető. Jó, most rugaszkodjunk el a lósoska, egyáltalán a növények ugye a világ különböző pontjain felelhetők, de az éghajlat nagyon befolyásolja nyilván a hatóanyagok összetevőit. És szerintem a gyógyászatban ugyanígy van helyi specialitás, tehát azok a gyógyászati módok, amik itt a Kárpát-medencében alakultak ki. A magyar ember habitusa, meg az éghajlat, meg a Kárpát-medence földrajzi fekvése szerintem azért meghatároz dolgokat a gyógyításban.
Természetesen, de erre egy nagyon érdekes, megint egy ilyen összehasonlító etnobotanikai példát tudnék mondani. Megismerkedtem egy indiai, újdelhi indiai professzorral, és készítettünk egy olyan közös munkát, hogy a magyar népi oroslásban használt írólajos növények és az indiai népi oroslásban használt, amiben értendő a mezitlábas népi oroslás, tehát a falusi népi gyógyítás és az ajurvédikus gyógyítás, és megnéztük azt, hogy a magyar népi oroslásban használt 80 növényből legalább 25 növényt ugyanarra a célra használtak. És akkor volt jelentős százalék, ami ugyanúgy használtak a népjóslásban, de más célra, nyilván ebben ugye az éghajlati különbségek miatti dolgok lehettek, de itt azért még azt is felvetheti az ember, hogy ugye a cigányságnak a vándorlása ugye valahogy a tudomásom szerint ugye Indiából indulhatott el, hihetetlen párhuzamokat lehet találni. Mi azt jelzi, hogy az embereknek az általános tudása és tapasztalati megfigyelések, azok nagyon-nagyon meghatározóak.
Beszélgetésünk harmadik részében akkor majd azért a Kárpát-medencére leszűkítjük, és akkor igyekszünk majd egy kicsit az orvoslás hagyományát meg a hitéletet összekapcsolni, de az egy jó nagy gondolat lesz, jó magvas gondolat, előtte egy kicsit szellőztessük zenével át az agyunkat. Mit hallgassunk meg?
Talán a másik zene lehetne egy olyan, ami a népi oroslás filmfogatásunkhoz kapcsolódik. Egy nagyon-nagyon szép dolog történt. Nekem a mobiltelefonon van egy mezőségiektől, és az Esztelánc együttestől az Áll a hadihajó a tengernek közepén című dal, és ott az volt a történet, hogy el kellett menni keresni valakit, akinek ütőgardonya volt egy családnál, ott volt három kisgyerek, és akkor én ott maradtam egy valakivel, aki ott volt velünk az úton, egy barátunkkal, és ott a gyerekekkel fociztunk, és akkor a szünetben én elővettem a telefont, megnéztem, és akkor elindítottam a zenét, hogy hallgassam. És hát az ott volt egy 2,5 éves kisfiú, aki egy kis lukas alsónadrágba, gumicsizmába elkezdett táncolni erre a zenére. Szóval nekem ez egy olyan hihetetlen élmény volt, hogy ezt szeretném így a másodiknak.
Akkor rákészülünk a filmre, a film hangulatára ezzel a zenével.
Ne sírva, na kisnán, csak te legyél.
harmadik részre ígértem az izgalmas témát, a népi orvoslás és a hitélet kapcsolata, és ennek kapcsán te bejártad a Kárpát-medencét. Akkor nézzük meg, hogy mit találtatok itthon.
Anyaországban tulajdonképpen két olyan terület volt, ami nem teljesen a népi gyógyítás, de mégis valamelyes kapcsolódik hozzá. Ez részben Bakonybél volt, tehát ottani szerzetesek. Az én testvére készített beszélgetést, őt régebb óta ismertem, tehát ott megnéztük a bakonybélieket, és hát van egy másik dolog a Halimbán, a halimbai esperesnél, őről a készült egy kiállítási anyagom is, forgatókönyv, ami jelen pillanatban a Szaléziánumban, a halimbai füves szobában megtekinthető, hiszen pontosan ő tulajdonképpen nem népi gyógyító volt, de gyakorlatilag népi gyógyítói feladatot látott el, mert a háború utáni nagyon ínséges időszakban ugye gyógyszerekhez nem jutottak az emberek, tehát kellett valaki, aki ezt a feladatot ellátja, és ebben Szalai Miklós volt az, aki ugye segítséget nyújtott, tehát ő tevékenységet mindenképp Magyarországra szükségesnek tartottam bemutatni.
Ha megengeded, ezt muszáj elmondani, mert említettem, hogy voltunk gyógynövényes táborban, na pont Halimbán voltunk, és az az emlékem maradt, hogy megérkeztünk Halimbára, és ott mondta, na gyertek, térképezzük fel egy kicsit a területet, és a kaputól a sarokig egy 2 méteres szakasz másfél órán keresztül bókláztunk ott, és te magyaráztat, és annyiféle gyógynövény volt, már akkor elvesztettem a fonalat, hogy mi mire jó, de hogy van-e esetleg valami magyarázat arra, hogy Halimba és környékén ilyen gazdag gyógynövényben a terület?
Hát ott van, mert az a Balatonfelvidék, Kisalföld és a Bakonynak a találkozása. Tehát ott emiatt van egy rendkívül gazdag vegetáció, amit nagyon jól jelzett az, hogy az esperes úr több mint 1300 növényfajról készített herbáriumot. Tehát ott azért van egy ilyen rendkívül fajgazdagság.
És emlékszem arra, hogy láttunk egy olyan növényt, amit úgy hívnak, hogy héjakút mácsonya. És igen, akkor elájultam, kész voltam, hogy ilyen nevek vannak, és annak is megvan a magyarázata, ezt mondjuk el a hallgatóknak.
Igen, tehát ott a héjakút mácsonya az a hiedelem, hogy a levelek azok szárölelőek, tehát ahogy összeül a szár a levelet, ott össze tud gyűjni a harmatvíz is, meg az esővíz is, tehát nem párolg el belőle. Ahhoz nagyon nagy kánikulának kell legyen, hogy ott ne legyen víz, és hogy ebből a madarak tudnak inni. Számomra azért nem annyira különleges, mert a nyelv az rendkívül gazdag, tehát a népnyelv az nagyon jól jelzi a növénynek az előfordulását, a felhasználhatóságát. Mondok néhány egyszerű példát, a kövirózsa, a közönséges kövirózsa. A kövirózsának az egyik neve az, hogy fülbecsavaró fű, vagy fülbecseppentő fű, azért, mert a kicsavart nedvét fülfájás, fülgyulladás esetén használták, de van egy olyan neve, hogy mennydörgés fű, ami meg abból adódik, hogy általában a házak tetére tették, mert az a hiedelem járja sok helyütt, hogy a villámcsapás ellen védelmet biztosít. Vagy tarlófű, tarlón szerzett seb kezelésére alkalmas fű, vagy fillérfű, aminek a latin nevében benne van a numizmatika, a lisimachia numullária, vagy vízigyopár a növény neve, ami jelzi, hogy vízpartok mellett, folyópartok mellett terem. Készítjük a fenyőszirupot légúti megbetegedéseknél, a lucfenyőkből és más fenyvekből is, és ott a piros tobozt az csalókának nevezik. Zsenge hajtásokat meg ujulásnak. Tehát ezek megvannak.
Na menjünk vissza, ahol belevágtam, bocsánat. Volt ugye Bakonybél, Halimba, és aztán még az anyaországban mi volt?
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen ott hatóanyagvizsgát és a népi orvoslás beletett gyógyszerek. Pécsi Orvostudományi Egyetemen voltunk, ott vannak kutatások gyűjtésekről, tehát ezek voltak a magyarországi területek, meg még volt egy pár ilyen felvétel. A Dráva mellett megnéztük a gyógynövény begyűjtést természetes környezetben, tehát ezek voltak a magyarországi helyszínek, és hát ugye Erdélyben meg ott elég sok helyen voltunk, tehát elsősorban mondjuk Gyimesvölgye volt az, de Homorod mentén is voltunk, és akkor Kárpátalján, hát ott elsősorban Beregszász és környéke, Salánk, és hát Moldvában. Ja, és hát voltunk Úzvölgyében, ahol egy nagyon kedves volt hallgatom, van él a Úzvölgyében, és voltunk Moldvában, elsősorban Pusztinában, de még több helyen, ott is van egy volt egyetemi hallgatom, tehát így.
Akkor sikerült ezt a sorot, az 6000 kilométer, ugye? Mert igen, volt egy DVD-t, 6000 kilométert mentetek, és én azt ígértem, hogy most átérünk olyanra, amikor összetalálkozik a hitélet és a gyógyítás. És az a sanda gyanúm, hogy ezt azért az erdélyi részeken, meg a moldvai részeken jobban találtál, mint például itt az anyaországban.
Hát az igazság, hogy az anyaországban is azért van, de amikor én még gyűjtöttem egyetemista koromban, azért ezzel találkozott az ember, hiszen azért nagyon sok helyütt azért az elég erős, és megvannak a hagyományok. De nyilvánvalóan azokon a helyeken, ahol sokkal rosszabb a gyógyászati ellátás, ott azért ezek jobban megőrződnek. A legerőteljesebben Kárpátalján és Moldvában találkoztunk vele.
Na, példákat kérek szépen.
Jó, de mielőtt konkrét ilyen példákat mondanám, azért azt szeretném jelezni, hogy Tehát alkalmaznak olyan eljárást, ami van valamilyen hiedelmen alapuló szertartásos eljárás. Ilyen például volt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumi kiállításunkhoz, gyűjtöttünk a Néprajzi Múzeum archívumából egy fotóanyagot, ahol egy idős asszonynak a fej hátfájását úgy kezelték, hogy vajköpülőre fektették, és a lábánál fogva görgették. Ugye ez egy teljesen racionális észre dolog, hogy az izmoknak az átmasszírozás, de a kérdés az, hogy hol végezték ezt a cselekményt, ezt a küszöbön végezték, mert vannak nevezetes helyek, ilyen a küszöb, a keresztút, akkor a szó mágikus erejébe vetett hit, ami nagyon erőteljes, nagyon sok ilyen dologgal tud az ember találkozni.
Na akkor hoztál-e olyan imát, vagy a szó mágikus erejében hívő mondókákat?
Például van egy olyan, hogy...
És mindig azt is mond, létszés, hogy ezek honnan származó imádságok, ha az megvan neked.
Igen, amikor valakinek van betegség, rontóbábukat is használtak. Ugye ez is egy ilyen szertartásos elem, tehát ami egy kicsi babát gézből, egy ilyen fa keresztre rákötnek egy kis gézt, és akkor ilyen kis babácskákat késznek, és ezt a babát arra használják, hogy például keléseket, ugye ez is egy szertartásos elem. A sebet eltávolítjuk ezzel a babával, és ezekben a szertartásokban mindig van egy olyan elem, hogy a betegségnek az eltávolítása, elküldése. És van egy ilyen egyszerű dolog, ugye a géva vagy a kilis, az a kelésnek az egyik neve, és van egy ilyen Békés megyei adat, hogy géva kelés gyógyítása 9 ronybabával, vagy szurhoval, Neusz Tamás gyűjtéséből, körülkerítették 9-szer, mindegyik babával 9-szer az egyes ilyen keléseket, te baba ide néz, a sebet elvigyed, de örökre, vissza sehol soha. Ugye óramutató járásával megegyezően elvégezték, majd keresztútra kivitték, és behuny szembeszéd dobálták. Vagy egy másik, amit Ola Andorral gyűjtöttünk Felvidéken, a hampurkának nevezett betegség, ez tulajdonképpen szájzsébre, egy gyógyítás, ezt a 80-as évek elején gyűjtöttünk.
Na én a szájzsébrét sem tudom, hogy micsoda.
A herpesz, igen. Uh-huh. És erre a gyógyító asszony, ugye ez egy specialista volt, aki csak ezzel foglalkozott, tehát a gyógyítóknál ugye vannak, akik mindenfélét, és vannak bizonyos specialisták, és megtüzesített sarlóval leült a beteggel szembe, és a beteg szája között ilyen arató-kaszáló mozgásokat imitálva, gyakorlatilag ugye learatta azt a zsébrét, de közben azt mondta, mert ez is egy érdekes dolog, hogy van, amikor a gyógyító cselekmény végzése közben úgy érzi, hogy az ő tudása és a szóba vetett hit ereje az elegendő a betegség gyógyítása, de van, amikor neki ez nem elég, és ugye a természet feletti erőket hív. Hampurkának nevezték a zsébrés szájt, hampurka gyógyíja meg a teljes szent háromság, gyógyíja meg, vigyel, ahonnan gyűjtél, oda menj, ha tűzből, vízből, gyümölcsből, amitől jöttél, oda menj. Menj a nappal és a vízzel.
A mostani filmet kapcsán gyűjtöttél esetleg új dolgokat?
A mostani filmemből volt egy nagyon szép gyűjtés. Ez Kárpátalján 2013-ban gyűjtöttük, akkor itt tulajdonképpen egy megverődött leány, akit ugye szemmel megigéztek, megvertek, arra van egy nagyon szép mondás, elindult az Úr Jézus a Jordán vizére, megtanáltott 3 szép zsidó leány, merített vizet, készített szenes vizet, megmosta elől, megmosta hátul, öntött a piros márványkőre. Úgy használjon az én kislányomnak, mint annak a 3 szép zsidó leánynak. Pű szemlátta, ezt 3-szor elmondta, és minden ilyen mondás után egyet kellett különböző oldalra köpni. Mert a köpés egy nagyon fontos része a szertartásoknak.
Mondjál még ilyeneket, ezek nekem nagyon tetszenek.
Ugyanilyen volt, ami mondjuk pont ugye népzenéről van szó, Kallos Zoltánnak egy nagyon szép gyűjtése 1966-ból, az is így a rontás betegségnek a gyógyítása. Elindult a boldogságos Szűzmária az ő áldott szent fiával. Találkozott 77 féle gonosz igizetvel. Hová mész, te gonosz idéze, igizet? Én menyek ennek az erzsinek piros vérét megiszom, szálkás húsát hasogatni. Nem engedem, hogy a piros vérét megigyad, szálkás húsát hasogaljad, hanem menj el oda, ahol a fekete kutyák nem ugatnak, a fekete lovak nem nyerítnek, a szent harangok nem szólnak, kovászos kenyérvel nem élnek. Menj el fekete földnek színnyire, kősziklák gyomrába. Én ezt a szenet azzal vetem belé, ezzel a jágyom vigasztalására.
És amikor elmentek egy-egy ilyen gyűjtőútra, akkor az emberek rögtön megnyílnak? Mennyire akarják ők átadni a hagyományt és a tudást?
Megnyílnak, hiszen ahogy megnyitak a határ, egyre többen gyűjtnek, pláne ahogy említettem, most már az egyetemi támogatásokkal fiatalok tudnak menni gyűjtőútra, ami nagyon-nagyon jó dolog, mert elvesződik a tudás, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy Pápista bácsi hány népdalt vitt magával, amit esetleg nem adott tovább, ugye ezek óriási veszteség, és ez a gyógyítás terén épp úgy van, és nem nagyon adódnak át fiataloknak a gyógyítás. gyógyítás, hiszen ma már minden gyógyszer elérhető, de megint csak jó dolog, hogy nagyon sokan járnak masszörök tanulni az ottani masszírozó emberektől. Tehát megnyílnak közlékenyek, de mindenképpen nagy segítség az, hogyha a helyszínen vannak olyan emberek, akik már ezeket a kapcsolati lépcsőket ugye kialakították, és így az ember szívesen fogadják, megnyílnak, szívesen átadják a tudásukat, mert látják, hogy érték, amit csinálnak.
Moldvába is jártatok. Ezek közül volt valamelyik, ami moldvai gyűjtés?
Ezek között nem volt.
Na, akkor nézzük még a moldvai csángok.
Nyisztor Tinka neve, azt hiszem sokak számára ismerős, az Erte Folklór Tanszékén hallgatón volt, és ő volt ott segítségünkre nagyon sok mindennek a megmutathatóságában. És a Tinka elmondta, hogy amikor ő megy homoktűvés gyűjteni a Kávária hegyre, akkor ő elimádkozza a keresztutat, és hogy ő azt tanulta a nagyanyjától, hogy amikor mennek ötörjúbúján gyűjteni, ez a fehér pimpó, akkor visznek puliszkát és sót a növény mellé.
Mert?
Azért, mert a természet, én csak gondolom, a természettől elveszünk valamit, akkor adunk is valamit vissza.
Ja, hogy ez az üzleti része a lőnek, ha így mondjuk.
Igen. Aha. Tehát valamit a természettől elveszek, azt pótolni kell. Tehát én így gondolom, hogy az ő hiedelmükben ez így van. És ugyanezt a megerősítést kaptam most egy barátomtól, akiről említettem, Sepsiszéki Nagy Balázsról. Húsvölgyében, hogy őnek is a kertjébe volt egy asszony, lát, hogy valaki a kertjébe ás ki növényt, és akkor megkérdezte, hogy ő mit csinál, és hát ott ő a férje betegségre gyűjtött egy növényt, és ő is vitt valamit, amit a földbe elhelyezett. Viszontadású.
Ezek nagyon ez szép nagyon, hagyományok.
Mert a népőorvoslás nagyon fontos, hogy ezek a környezetben élő emberek nagyon szoros összhangban élnek a természettel, mert tudják azt, hogy ők ott élnek, attól, hogy hogyan viszonyulnak a természet, attól függően lesz gyógynövényük, táplálkozási növényük, eszközhasználata növényük és minden egyebek. Tehát nagyon fontos az, hogy ne pusztítsák a természetet, hanem lehetőleg együtt éljenek a természettel. Ökológiai lábnyomot ugye csökkenteni, tehát ezek nagyon fontos dolgok.
Még egy utolsó kérdésem van, mert sajnos tovább nem tudunk, pedig kimeríthetetlen a téma, hogy most, amikor ezt az utolsó filmet elkészítetted, akkor volt-e valamire, te nagyon régen foglalkozol ezzel, tehát én nem tudom, hogy tudott-e még meglepetés érni téged, de találtál-e valami újdonságot? A gyógyító hagyományra gondolok itt. A
teljes újdonságokat mondjuk azt mondom, nem nagyon találtam. Olyan növényt említenék meg, a nyírfát, aminek a népi hiedelemben is nagyon fontos szerepe van, és a nyírfa vidicsnek a használata. Tehát a nyírfát kora tavasszal meg szokták csapolni. Tehát amikor a netkeringés beindul, akkor kis lukat fúrnak, abba beletesznek egy csövet, és az abból kifolyó nedvet, azt összegyűjtötték, és hordóban tárolták, és ezt árusították régebben. És a filmünkben ennek utána néztünk, el is mondták, hogy hogy használják, de ezt megtaláltuk Kárpátalján, hogy ezt lehet kapni borkányokba, üvegekbe, üzletekbe, és lehet kapni ugyanolyan dobozokba, ilyen papírdobozok, mint ma nálunk az almát és a almaleveket, meg a gyümölcsleveket. És mióta tanfolyamokat tartok, és ezeket elmondtam, egyre többen jelzik, hogy ők is hazamennek, és olyan helyen, ahol tiszta helyen van a nyírfa, ezt csapolják, isszák, ez rendkívül
értékes. Mire jó?
Ez a nyírfa víz, ez tulajdonképpen ez nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, van egy vizelethajtó, vesehomok képződést megakadályozó hatása, de ezt ugye a népi gyógyászatban használták szemlemosásra, asztisztításra, tulajdonképpen szépítkezési célra is. Tehát ez egy nagyon egészséges, finom üdítő ital. És egy olyan kb. 3 hétig lehet tavasszal inni. Tehát itt a racionális gyógymódokról, mészúrásterápia, pióca az mondjuk egy nagyon érdekes dolog volt, ami megerősítő volt, tehát én gyerekkoromban emlékszem, hogy a piócát még gyógyszertárban lehetett kapni, utána az kikerült a gyógyszerkönyvből, de a piócát mai napig használják, és ma már az orvostudományban is nagyon komoly műtéteknél, vértolulásoknál, csecsemőknél, és különböző koponya műtéteknél előálló vértolulásoknál is az orvosi piócát alkalmazzák. Tehát nagyon sok olyan pont van, hogy nem csak a gyógynövényeknek nagyon észszerű használatát erősítik meg, hanem a különböző gyógymódok. Az megerősített, hogy ahogy a kiállítás anyagát készítettem az 50-es, 60-as évek anyagában, az megnyugtatóan megerősített, hogy ezek a hagyományok, ezek nem vesződtek el, ezek élő hagyományok, ezek átadásra kerülnek, megmaradnak, fennmaradnak, még jó, remélhetőleg jó ideig. Van egy nagyon erős érdeklődés, és hál' Istennek ma már nagyon sok gyógyszerész orvostanhallgató részéről is, tehát a gyűjtőmunka az van, és szebbnél szebb kötetek, összefoglaló kötetek jelennek meg a népi gyógyításról.
Pozitív irányba haladunk, tehát sikerült a hagyatékot megőrizni, hagyományt menteni és gyakorolni.
Érdekes adatot mondok még, én 85-ben hívtak meg Bécsbe egy nagyobb előszefoglaló előadásra, és akkor készítettem egy hosszú áttekintést a népi növényekről, több mint 20 ezer adatból összeállt egy majdnem 500-as fajlista, és ebből az 50 leggyakoribb növénynek a 60% az minden nap fogyasztott, táplálékként fogyasztott növény, káposzta, répa, retek, paradicsom, uborka, tök és búza és egyebek.
Csak buzdítani tudunk mindenkit, hogy hajrá, nem gyógyszer, hanem az egyébként is elfogyasztott növények, zöldségek, amik gyógyítanak minket. És a zene is gyógyít, mi legyen a gyógyító utolsó zenénk?
Én azt gondolom, hogy az Arany mi atyánk nem csak a műsorhoz illik, a legjobban talán, hanem a szívemhez nagyon kötődik ez a dal. Én ezt 6-7 évvel ezelőtt hallottam egy 12 éves módvai csángó kislánytól, Kertész Madalinától, és egyszerűen hátborzongatóan gyönyörű a dal, és a csángó embereknek a rendkívül mély hitét részben, ami nyilván a gyógyításba is megnyilvánul, ezt nagyon jól tudja szimbolizálni.
Ez lesz akkor az állózenénk, legalábbis egy részlete. Én nagyon szépen köszönöm dr. Babulka Péternek, hogy a gondolatait megosztotta Mária rádió hallgatóival. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Perccel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Húsvéd napján mit fogsz tenni? Szent fia, mit fogsz művelni? Akkor anyám feltámadok, a mennyországban uralkodok. Húsvéd után advén napra piros pünkösd hajnalára elküldöm a vigasztalót a fehér színű galambot. Pünkösd után nyolc van napra nagy boldog asszony napjára felviszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba. Felviszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba.
Nem csak igével. Imádságról, konyhaművészetről és családi hagyományokról szóló műsorunkat hallották.